Hölgyeim és uraim, az elkövetkezendő egy órában elmegyünk majd a San Marino köztársaságba, a Titánhegy tetejére. Megtudjuk, hogy miként próbálták meghódítani oly sokan ezt a területet, és miért tudott mégis független maradni. Megnézzük majd a múzeumokat, a fegyvertárat, no meg persze a panoptikumot, és megtudhatjuk azt is, hogy mi történik, hogyha itt valaki bűncselekményt követel, meg azt is, hogy milyen a helyi foci válogatott népszerűsége. Úgyhogy izgalmas egy órát ígérhetek. Elmegyünk először majd Riminibe és környékére, megnézzük majd Assisit Gubbiót, aztán irány San Marino. Tartsanak velem! Először még Bibione volt a nagy sláger, ugye klasszikus vicc, vagy talán nem is vicc volt, hogy bement a turista az utazási irodába, és hát annyira nem ismerte a világot, hogy bye-bye vanba akart utazni, pedig az Bibione volt, és utána Jeszoló környékét kezdtük el felfedezni, Tarvízióba, Bőrkabátért jártunk, és voltak non-stop velencei túrák, én is ilyeneken vettem részt először még a nővéremmel, nagyon-nagyon régen volt ez, talán a 80-as évek közepe táján. Még iskolába jártam, és Sopronból indult az autóbusz, kimentünk, és nem tudtuk, hogy pontosan melyik helyről indul a busz, úgyhogy későn eszméltem, csak emiatt nem is tudtam a nővérem mellé ülni, hanem valami rendkívül rossz helyen szenvedtem végig az utazást, és hát próbáltam aludni, de mindig felébredtem, amikor az alagútba mentünk, mert minden egyes alagútnál a belső világítás az pont a szemembe hatolt, és hát már nagyon nehezen bírtam ezt elviselni. Minden esetre a non-stop út során megérkeztünk utána a jeszolói területre, onnan aztán átmentünk kis komphajóval Velencébe. Ott hát már maga volt a csoda az, hogy felfedeztük Velencét, és annyi pénzünk volt, hogy egy pizzaszeletet tudjunk vásárolni. Ez volt nagyjából a reggeli ebéd vacsora, de hát láttuk magát a csodát, a Rialto hidat, a Szent Márk teret, a kis macskaköves utcácskákat, meg a lagunák világát. Aztán visszamentünk, és a hajó, majd autóbusz út következett, viszont a vége felé, a nap vége felé bementünk még mielőtt túlhaladtunk volna a tengerparti sávról egy kellemes kis öbölbe fürdeni, és hát a nővérem nem tudott úszni, és hát egyszer azt jósolta neki valaki, hogy hát majd biztos vízbe fog fulladni, aztán emiatt nagyon félt a víztől, de végül is nem fulladt vízbe, szegény, másba halt meg, de azzal együtt bementünk a tengerbe, és itt ő is bemert jönni, és hát nagyon élvezte azt, hogy alkonyatkor, naplementekor tud fürödni. Aztán nagyjából 8 óra, fél 9 lehetett, amikor visszaszálltunk az autóbuszra, és másnap hajnalba érkeztünk meg Sopronba. Úgyhogy kőkemény volt azért egy ilyen túra, bár hozzáteszem, voltam én még nagyobb non-stop túrán is, tehát ez még gyerekjáték volt ahhoz képest, de ezzel együtt a velencei non-stop dolgok a karnevál idején főleg nagy számban működtek, és hát a nyári időszakokban is azért el lehetett így menni. Hát akkoriban is nagy sláger volt, és Velence, Tarvízió, Jeszoló környéke, meg Kaorle nagyon népszerű volt a magyar vendégek körében. Kaorle egyébként itt a környéken a német vendégek körében is populáris, és a mai napig nagyon sok területről ide érkeznek az itteni, főleg háromcsillagos szállodákat népesítik be a Németországból érkezők. És aztán néhány évvel ezelőtt kezdtük el Riminit meghódítani mi magyarok, és már a Rimini tengerparti szakasz az, ami magyar szótól hangos. Most már egyébként, amióta a fapados járatokkal el tudjuk érni a délebbi területeket is, Bariba is el tudunk menni. Most már azért ott Porto Cesaro környéke, az olasz Maldivinak nevezett csizmasarok is népszerű a magyar vendégek körében. Gallipoliba is elmegyünk, ami nem azonos a törökországi Gallipolival, ahol ugye világháborús híres csaták voltak, és hát Otranto is szintén. De ami mondjuk olyan szintű, hogy valóban mérhetően sok magyar turista megy, az Rimini. Tehát Bibione mellett Rimini szintén népszerű, bár Bibione környékére még többen érkezünk, mert hogy hamarabb ott vagyunk, hogyha autóval megyünk, és ott is klassz homokos a tengerpart. De Riminiben is hosszú, széles homokpadokat találunk, és mellette vannak azért szórakoztató parkok, érdekes a története is, és hogyha úgy gondoljuk, hogy már unjuk a fürdést, akkor bőven van itt mit csinálni. Gyerekekkel is nagyon jó úti cél lehet, plusz még mellette nagyon sok játékterem van. Hát emlékszem, hogy amikor a déli olasz területeken jártam, akkor is egy napot azért itt mindig megszálltam, pont azért, mert szerettem azt, hogy az esti hangulat olyan, hogy néha egy kicsit célba lövök, néha egy kicsit célba rúgok valami kis focilabdával, aztán keresek egy játéktermet. Hát bármit lehet mondani, de én ezt szeretem. Tudom, hogy az intellektuális mi voltam. Lehet, hogy azt mondják, hogy most a Bulgakov olvasása után nem biztos, hogy egy ilyen automatára kéne, hogy rávessem magam, de én még azt is szeretem, amikor kosárlabdát dobálok, és meg akarom dönteni mindig a helyi rekordot. Rimliben nagyjából 150 ezeren laknak alapból, de ilyenkor benépesül az egész környék, nagyon sok turista érkezik ide. Régi, nagyon régi település, már a rómaiak is itt komoly várost alapítottak időszámításunk előtt a 3. században. Még előtte görögök is voltak itt, az etruszkok is települést hoztak létre. Rimini arról is híres, hogy Fellini itt született. Úgyhogy Riminiben van Fellini múzeum is. Ugye Fellininek köszönhetjük egyáltalán azt, hogy újjáé lett a velencei karnevál. Mert Napóleon betiltotta, aztán hosszú ideig nem volt Velencében karnevál, és a 80-as évek elején Fellini ötlete nyomán kezdték el újjáéleszteni. Minden esetre Riminiben bőven van mit csinálni, amellett, hogy nagyon-nagyon jók a fürdőhelyek, és rengeteg szállást kaphatunk, és válogathatunk bőven, tehát vannak kisebb apartmanok, panziók, nagyon sok szálloda, 3-4 csillagos szállodák főleg, rendkívül sok választék van, és hát a szállodák azok ott vannak a tengerparthoz közel, maguk a tengerparti területek azok már nem a szálloda részei, hanem vagy bérlik az ottani területet, de akkor is bemehetünk, és letehetjük a kis takarónkat, és fürödhetünk, és lényegében ott sétálgathatunk, de mondjuk a mosdót már nem használhatjuk csak akkor, ha bérlünk nyugágyat és napernyőt. Tehát általában ezek a félig-meddig fizetős szakaszok vannak itt. Hát nyilván, hogyha visszamegyünk a szálláshelyre, és akkor ott mosdóba elmegyünk, akkor ezt meg lehet oldani, ha nem, akkor 20-25 euróval kell számolni, és akkor kibéreltük a nyugágyat, meg a napernyőt, és akkor még attól sem kell tartanunk, hogy nagyon komolyan megégünk. Több mint 10 kilométeres a tengerpart, nagyon komoly homok, rengeteg van itt, lassan mélyül, úgyhogy szerintem ez nagyszerű. És én szeretem azt, amikor sokan vagyunk a strandon, bár a feleségem inkább az eldugott partszakaszokat imádja, én meg a nyüzsgést. Én New Yorkot is nagyon szerettem, ott is van Coney Island, annak is van tengerpartja New Yorknak is. Minden esetre itt Riminiben rengetegen vannak, és ennek megfelelően azért jó a hangulat, a legtöbb helyen mindig szól valamiféle zene, sok a mozgóárus, és mindig vehetünk jégkrémet, fagyit, és mindenféle csodát, hotdogot, vagy amit csak akarunk, meg szuveníreket, meg járják az árusok a partszakaszt, úgyhogy bőven van mit csinálni, sose fogunk unatkozni. Az óriáskerék és a kikötő környékén van olyan hatalmas strandrész, ahol WC-t, zuhanyzót is használhatunk, és viszonylag karbantartott, tehát itt nem kell külön fizetni így a nyugágyért, bár azt nem is nagyon tudjuk használni, hanem le tudjuk teríteni a pokrócunkat, viszont a WC-t igen, meg a zuhanyzót is tudjuk használni. De egyébként a beach klubokban, meg hogyha bemegyünk, akkor bérelhetünk nyugágyat, bérelhetünk napernyőt, és akkor itt is tudjuk a mosdót is használni, meg a büfében is mindenfélét vásárolgatni. Hozzáteszem, mondtam, hogy a szállodák esetében nagyon soknál nincsen saját tengerpart, ugyanakkor, ha mégis azt gondoljuk, hogy ez a szálloda saját strandja, az valójában egy olyan bérlemény, amikor egy beach klubbal megállapodtak, hogy a szálloda vendégei a napágyat, a napernyőt és a szolgáltatásokat vagy ingyen vehetik igénybe, vagy pedig kedvezményesen. Tehát van a teljesen ingyenes szabad strandrész, ott az óriáskeréknél, ahol semmiért nem kell fizetni, de a nyugágyak, napernyők világát azt így felejtsük el, hogy olyan színvonalon, mint a beach klubokban, és vannak a beach klubok, ahol a szálló vendégek, hogyha van megállapodás a szálloda és a beach klub között, akkor vagy ingyen, vagy olcsóbban pihengethetnek, vagy pedig egyszerűen a beach klubnál mezei vendégként befizetjük azt a 20-25 eurót, amivel ki tudjuk a napernyőt meg a két napágyat bérelni. Vagy hát, hogyha többet akarunk, akkor nyilván bármennyit. De az árlistát rendesen kifüggesztik a bejáratnál, úgyhogy nem kell aggódni, el tudjuk olvasni, hogy mire vállalkozunk. Hozzáteszem, nagyon sokan vannak, akik visznek egy törölközőt, leterítik a tengerpartra, és hát maga az a tengerparti fürdőzés, meg a törölköző, hogy ott legyen a tengerparton, ez teljesen szabad. Egyébként Lidónak is nevezik, vagy Banyónak, fürdőknek ezeket a beach klubokat, és hogy utána Banyó 53, vagy Banyó 41, vagy 27, tehát ilyen számokat látunk mindig, és hát ez alapján tudjuk, hogy hol vagyunk. Azt hiszem, hogy talán az 55-ös az, ahol jacuzzit is használhatunk, meg van, ahol még belső úszómedence is van, úgyhogy azért vannak ilyen kis csodák. Egyébként 1-től 151-ig számolzzák ezeket a beach klubokat. Vannak olyanok, amelyeket valamilyen tematika alapján formáztak meg. Van például afrikai hangulatú beach club, van olyan, ami hát ilyen VIP, és akkor ingyen wifi van, meg mondom medence is, külön gyerekmedence is. Van olyan, ahol úszó vízi vidámpark van például, hát persze ez ilyen kis felfújható valami, tehát azért csodára ne számítsunk. Van, ahol vízi csúszda park is van. Úgyhogy érdekes, vannak családos vízi klubok, meg olyanok is vannak, amelyek inkább exkluzívabbak. Hogyha valamilyen partot preferálunk, vagy valamilyen vízi klubot preferálunk, akkor azt is megtehetjük, hogy megnézzük azt, hogy milyen a környéken az a strand, amit mi igazán szeretnénk magunknak, mert hogy még van kutyás strandrész is, és akkor keresünk ott a környéken szállást. Mert hogy az a legegyszerűbb egyébként, hogyha mindig csak lesétálunk a tengerpartra, bár hozzáteszem, sokan távolabb szállnak meg, akkor olcsóbb, és akkor el tudnak menni utána autóval, és itt találnak valahol parkolóhelyet, ami nem egyszerű egyébként. Tehát a parkolót azért alaposan meg kell szenvedni. Hogyha olyan szállodánk van, ahol külön van parkolórész, az a legjobb sokszor, azt gondolom. De hatalmas, óriási mennyiségű szálláshely van, és hatalmas tengerparti szakasz, bőven van miből válogatni. Tehát ha ki akarjuk próbálni az összes strandszakaszt, hát mondom 10-15 kilométer hosszú, és utána még következik a másik településhez tartozó partszakasz, tehát akkor szerintem oda kell mennünk nagyjából májusban, és akkor szeptemberig válogathatunk, és mindent kipróbálhatunk a maximumra jutva. De Rimini ugye nem csak nappal nagyon érdekes, hanem éjszaka is. Sokan azért szeretik, mert a gyerekekkel is lehet sétálgatni. Fülöp is imádja azt, amikor célba lehet rúgni, célba lehet dobni, meg mindenféle játékboltokba bemehetünk, és ő is szeret egyébként limonádét kortyolgatni valamelyik ilyen kis nyitott pubban. De vannak egyébként hatalmas diszkók is. Természetesen arra is ügyeltek, hogy azért mellette lehessen aludni is, tehát nagyon sok diszkót a városon kívüli dombon találunk, ahová buszokkal viszik el a vendégeket, meg hát ezek folyamatosan járnak egészen hajnalig, és vissza is tudunk jönni, és a hangok pedig nem zavarják feltétlenül olyan szinten az utazókat, hogy az már elviselhetetlen legyen. Van nagyon-nagyon sok szórakozási lehetőség Rimini környékén. A legjobb talán a tematikus park, a kicsi Olaszország, ahol az itáliai látványosságokat lehet megnézni. Egy makettsort képzeljenek el. Egy olyan érdekesség sor, ahol azért nem csak olasz, hanem más európai nevezetességek is vannak. Először mini világnak akarták megcsinálni, aztán lett belőle mini Európa, aztán most mini Itáliánál tartunk. Minden esetre van vízi hullámvasút és Rimini mellett még erdei kalandpálya, úgyhogy bőven van mit csinálni, de a legjobb szerintem ez az Itália kicsiben park, Itália in miniatura, úgy hívják, így fogjuk megtalálni majd. Van a kisgyerekeknek egy speciális park, régen épült, de szerintem még most is nagyon lehet élvezni, úgyhogy itt aztán mehetünk ilyen kis mesecsónakban, jobbra-balra vannak óriás gombák, átcsorgunk egy ilyen kis folyón, és akkor nagyon lassan persze, közben mindenféle mesefigurákat látunk, ez is nagyon-nagyon klassz. A repülési múzeum már Rimini városhatárán kívül található, és harci repülőgépeket is láthatunk itt, helikoptereket, de vannak tankok, rakéták, katonai járművek. Itt nagyjából egy autóbusszal egy 20 perc alatt érünk ide autóval, meg 10 perc alatt Rimini város határától, és ez is még mindig Riminihez tartozik. Mint említettem, a nagy ingyenes strand szakasz egy része, az az óriáskerék meg a kikötő környékén található, mert hogy van óriáskerék is Riminiben, és hogyha ide felmegyünk, akkor gyönyörködhetünk a panorámában. Tudunk a környéken golfozni, van erdei kalandpark, és minigolfpálya is, hogyha inkább ezt szeretjük. Nem messze innen pedig, bár ez már a szomszéd településhez tartozik, de egy híres akvaparkba is elmehetünk, rengetegen imádják ezt. Meg van nagy delfinárium is. A delfinárium is több, mint a delfinek idomításának megtekintése, mert hogy van papagájsó, mini állatkert, kis mozi, természettudományos kiállítások és mindenféle más is. Ugye itt már lényegében Riminivel egybeépült több más település is, Katolika, Riccione, és hát ezek ilyen végeláthatatlan hatalmas szórakozó központokat alkotnak. Van egy tengeri akvárium is, ahol meg lehet csodálni a meduzákat, a korallzátonyokat, a kisebb-nagyobb halakat. Hát nem egy Maldív-szigetek, de attól még érdekes, főleg a picik nagyon-nagyon szeretik. Már egy kicsit nagyobb túra, hogyha elmegyünk az egyik legjobb olasz vidámparkba, ez a Mirabilandia. A Mirabilandia olyan, hogy egy ilyen kis mini Disney parknak tartják sokan, rengetegen szeretik. És van még Safari Park is, ahol a tigriseket is megtekinthetjük, de elmehetünk Assisibe vagy Gubbióba is. Nekem ez nagy élmény volt, Riminiből egy Assisi kirándulás, este értem ide, és hát beleborzongtam, ahogy hallatszott a szerzetesek éneke. Assisi Szent Ferenc igézete mellett nagyon-nagyon sok érdekes dolog van még itt, meg hát ez a középkorias hangulat, ez tényleg ez hihetetlen. Tehát Assisi meg Gubbió, aki szereti a történelmet, aki kíváncsi a középkori érdekes épületekre, a kulturális örökségre, erre az egyedi hangulatra szerintem mindenképpen menjen el. Tehát kisgyerekekkel inkább vidámpark, akvapark, szafaripark, a kultúra iránt érdeklődő felnőttek, meg Assisi és Gubbió, ezt tudom javasolni így kirándulásként, és akkor nem mondtam, hogy Velencébe menjünk el, mert hát az igazából lehet, hogy inkább egy Bibionés kiránduláshoz illik, itt Rimini mellett azért vannak mások is. De érdekes az, hogy a tengerparton vagyunk általában Riminiben, amikor ide érkeztünk, és sétálgatunk azon a partszakaszon, ahol rengeteg játékterem, árusok, játékboltok, szórakoztató központok, kocsmák, pubok, kávézók sorakoznak. Ugyanakkor a klasszikus óvárosban kevesebben mennek be, pedig a leghíresebb látnivalót itt találjuk, a Tiberius hidat. Még Augustus kezdte el építeni, aztán Tiberius fejezte be, és az a fura, hogy még a mai napig lehet használni. Tehát a 2000 éves híd az még mindig működőképes, és Rimini nagy nevezetessége. Ha egyébként átsétálunk, vagy átmegyünk a hídon, akkor egy másik negyedbe jutunk, és itt színes házakat is találunk, egy kicsit a dél-amerikai látványvilágot hozzák vissza. Nem annyira nyüzsgő, mint a tengerparti szakasz, a modern nagy szállodákkal, a szállodasorokkal, a buli helyekkel, hanem inkább egy kis nyugodtabb világot tükröz, de a színes házak meg a macskaköves utcák világa azért mindenképpen érdekes turisztikai szempontból is. Tehát, hogyha romantikára vágyunk, és unjuk már azt, hogy jobb oldalon már megint hangoskodnak a turisták, akkor ide eljöhetünk, és akkor egy kicsit megnyugodhatunk. Augustus császárnak van még egy nagy diadalíve, ezt még sokan leszokták fotózni, úgyhogy ez is a nevezetességek közé tartozik. Riminiben tehát, hogyha szeretnénk történelmi értékeket nézegetni, meg egy kicsit elmerengeni, hogy milyen lehetett a környék a római korban, akkor is meg fogjuk találni a számításunkat. Tehát nem kell arra gondolni, hogy Rimini csak arról szól, hogy megérkeztünk a hatalmas nagy tengerparti szakaszra, és ott bulizgatunk, és ott megyünk az egyik játékteremből a másikba. A feleségem szerint nekem csak arról szól, de nem. Én nagyon szeretem a történelmi nevezetességeket, és az biztos, hogy ezeket szívesen felkeresem, csak nem feltétlenül a tűző napon, hanem mondjuk az esti órákban. Hát három gyerekkel meg már az esti órákban az ember kevésbé aktív, és inkább választja a játéktermek világát, amikor békésen kávézgathat, miközben a picik dobálják a kosárlabdát a kosárra. De azzal együtt korábban nagyon sokat jártam Riminiben, és hát a Malatesta család engem különösképpen érdekelt, emiatt aztán elmentem majd San Marinóba is, meg eleve a Malatesta család történetével foglalkoztam olyan szinten, hogy nem kutattam, csak olvasgattam utána. 1437-ben építettek ide egy nagyon komoly várat, a Sismondo várat, és a Sismondo várnak még a mai napig megvan egy része, kiállításokat tartanak a várban, a Malatesta család nagy területén, és ezt is megnéztem egykor. A Malatesta család próbálta meg többször elfoglalni San Marinót is, és Riminek az egész környékét uralták. Egy nagyon gazdag, befolyásos család volt komoly fegyveres erővel, és az alkotásaik, az épített örösség az a mai napig meghatározza Rimini történetét, történelmét, és sok csodát találunk itt. Úgyhogy szerintem a Malatesta túra is érdekes lehet, hogyha megnézzük a család örökségét, az épületeket, megtanuljuk azt, hogy mi mindent tettek ők itt Riminiben, és megnézhetjük persze a nagyon szép templomokat is. Van egy 1200-as években épült templom, ez is ugye a malatesztákról van elnevezve, Malatesztiano templom, és kívülről azt mondhatjuk, hogy hát inkább reneszánsz, tehát nincsenek azok a nagy csúcsok, hanem inkább a reneszánsz jellegzetességek erősödtek azért, mert átépítették a külső részét, de még az 1200-as évek építészeti jellege is megjelenik benne azért, úgyhogy itt is ugyanúgy keverednek egy kicsit a stílusok, mint Európa sok más templomában. De ez is a nevezetességek közé tartozik, hiszen mondom, Rimini több annál, mint hatalmas tengerparttal rendelkező óriási buli település, vagy buli város. Csak hát ezt már kevesebb turista szokta megnézni, de az esti órákban azért lehet kirándulni úgy, hogy én azt szoktam csinálni, hogy olyan fél hat felé feljövök a tengerpartról, akkor már annyira nem tűz a nap, átöltözöm, és akkor ha fél hétkor valahova elmegyünk, akkor még van egy órám, hogy megnézzük ezeket a csodákat, vagy másfél, aztán 8-tól 9-ig, 10-ig, 11-ig, vagy akármeddig meg lehet élvezni azt, hogy a tengerparti rész ilyenkor megtelik élettel, és úgy érezzük, hogy sokan vagyunk. Hogyha valaki Rimininél nyaral, és a magyar turisták körében egyre népszerűbb Rimini és környéke, akkor szinte bizonyos, hogy ha van egy szabad napja, akkor elmegy majd San Marino vidékét megnézni, és ezt a furcsa kis köztársaságot valószínűleg meg is szereti, hiszen tündéri önmagában az elhelyezkedése, ahogy a Titán hegy tetején a vár és mellette a kis házaskák sorakoznak, mellette nagyon kedvesek az emberek, és tényleg egy csodás kirándulást lehet tenni. És az utóbbi időben Riminibe egyre több magyar utazik, hiszen most már nem csak Caorle, Jesolo és Bibione az, ami a sláger, hanem Riminit is rendkívül kedvelik a magyar vendégek, a magyar turisták. Érdekes persze, hogy San Marinóról egyáltalán mit tudunk, annyit bizonyosan, hogy amikor játszik valamilyen labdarúgó válogatottal, akkor mindig kiadós zakót kap, az utolsó a FIFA rang sorában, és az is kétségtelen, hogy ettől még nagyon szeretik a focit, és van egy olyan csapatuk, ahol mindenki rendkívül lelkes. San Marino köztársaság és a világ legkisebb országainak egyike Olaszország teljesen körbeöleli, mégis független. Nagyjából 40 ezeren laknak itt. A turisták miatt azonban mindig úgy érezzük, hogy nem vagyunk egyedül, hogyha a nyári időszakban ide utazunk. A legrégebbi, ma is fennálló köztársaság San Marino. Erre nagyon büszkék, hiszen 301-ben alapította egy remet, egy kőfaragó, Marino, ugye innen van a neve is, hogy San Marino a köztársaságnak, Szent Marinus, Marinusnak hívták latinul, és Ráb szigetéről indult útnak állítólag. A horvátok a mai napig büszkén hirdetik, hogy San Marino alapítója is náluk született, és a Titánhegyen egy kolostort alapított, hogy a Diokleciánus római császár által üldözött keresztényeket befogadhassa. Úgyhogy a San Marinói lakosok őt tekintik a köztársaság megalapítójának, és később írásos dokumentumok is azt igazolták, hogy ez valószínűleg így lehetett. Hamar létrehozták a népgyűlést, és az ottani vezetők voltak azok, akik hozták a szabályokat. A Titán hegyre, hogyha felmegyünk, akkor látjuk, hogy nem véletlenül maradt független sokáig San Marino, mert rendkívül jó védhető. A Titán hegy lényegében egy olyan erős tömb, hogy jobbra-balra meredek sziklafal veszi körül, talán csak egy olyan utacska van, ahol valahogy nehezen meg lehet közelíteni, tehát egy olyan magaslat, ami egy természetes véderőt jelentett az ellenséggel szemben. Minden esetre ezért volt az, hogy amikor nagyon sokszor megkísérelték elfoglalni ezt az önálló területet a környéken lévő nemes urak, főleg a Rimini Malatesta család tagjai, akkor meg tudták védeni az itteniek. San Marino és a szerzetesek és az itt lakók, azok bizony a függetlenséget meg tudták őrizni, és akármennyi harc is volt, akármilyen komoly haderő próbálta meg bevenni a Titán hegyet, nem sikerült. Mivel hogy nagyon szűk helyen lehet csak felmenni, ezért rendkívül jól védhető. Egy kis létszámú helyőrség bőven meg tudta akadályozni, hogy akár a nagyobb hadsereg néhány tagja ide felmenjen, és hát alulról pedig nem lehetett semmivel sem lőni a masszív hegyet, nem tudták semmivel sem megsemmisíteni, szétlőni. Úgyhogy csak 1739-ben sikerült a pápa nevében Alberoni legátusnak bevennie, de a városka hamar fellázadt, úgyhogy nem sokára a pápa ismét függetlennek nyilvánította az államot. Amikor Napóleon itt volt, akkor állítólag azt mondta, hogy ezt a területet meg kell őrizni függetlennek. Akármit is mondott, nem foglalta el, aztán később a bécsi kongresszus az 1815-ös megerősítette San Marino függetlenségét, és hát a nagy tanács alakult meg, amely a mai napig 60 tagból áll, és régens kapitányok vannak, két régens kapitány áll San Marino élén, fél évenként választja őket a nagy tanács, úgyhogy itt meglehetősen sűrűn vannak választások. Minden esetre érdekes újságcikkek is megjelentek arról, hogy hát San Marino is benne volt a háborúba, de hát valójában, amikor Olaszország hadat üzent például az osztrák-magyar monarchiának, akkor San Marino független maradt. San Marino minden világégésből kimaradt, és büszke volt mindig is a függetlenségében, úgyhogy San Marino ezt fenntartotta mindig is. És hát a mai napig San Marino köztársaság a világ legrégebben fennálló köztársasága. Meglehetősen magas a születéskor várható élettartam. Itt a nők szinte biztos, hogy 80 év felettiek lesznek, és természetesen azért a férfiak is meglehetősen sokáig élnek, bár nem annyira, mint Japánban, vagy akár Szardínia szigetén. Érdekes az, hogy San Marino a főváros, és mellette van azért egy Serra Valle nevű település is, mert hogy San Marinót még bővíteni is tudták egy időben a Malatesta családtól elvett területekkel a San Marinóiak. Római katolikus szinte mindenki, és mivel hogy az országot teljesen körülzárja Olaszország, lényegi határ nincsen, nagyon sok olasz él San Marinóban is, és San Marinóból is könnyen elköltöznek más településekre Olaszországba. Minden esetre a San Marinói eredeti nyelv az lényegében nem pont az olasz, hanem egy önálló nyelv, és hát erre büszkék is a helyiek, és azt mondják, hogy bizony ők önállóak ebből a szempontból. Nagyon sok tésztát, húst esznek, lényegében az olasz konyhát találjuk itt meg, vannak mindenféle kenyérféleségek, csicseri borsóval készült leveles tészta, fokhagymával és rozmaringgal, de a sonkát, a sajtot, a marhahúst is gyakorta megtaláljuk itt az ételek között, és a mazsolás karácsonyi südemény még jellegzetes San Marinói. Van egy 3 megy torta. Ez azért jellegzetesen San Marinói, mert hogy a 3 fő hegycsúcsot szimbolizálja. Persze itt magas hegyekről van szó, de azért nem arra kell gondolni, hogy mondjuk a Himalája, de azért a 3 fő hegycsúcsnak a lényege ugye a Titánhegy magaslatai. A Verretta pedig egy olyan helyi desszert, ami csokoládé ostjából, mogyoróból és pralinéból készül. Vannak híres San Marinói borok, mert hogy a Titánhegy oldalában szőlőt termesztenek, és erős vörösbort készítenek belőle, de van száraz fehér boruk is. Nagyon sok éttermet találnak a turisták San Marinóban, és az elköltött ebéd az lényegében mindenkinek szinte ízlik, mert nagyon odafigyelnek az étkezésekre. Sajtot is készítenek, a szőlőtermesztésről már meséltem, a mezőgazdaság az annak ellenére jelentős, hogy lényegében a Titánhegy tetején vagyunk, de a hegynek az oldala az még mind alkalmas arra, hogy megteremjen szőlő, vagy éppenséggel sok minden más, legelésztenek a szarvasmarhák. A foci csapatról már meséltem, de ami érdekes, hogy 2 csoportja is van a labdarúgó bajnokságnak, van első osztály, meg másodosztály. Úgyhogy az is érdekes, hogy még ki is lehet esni a San Marinói első ligából. Hát a második ligából azért nem tudom, hogy nem lehet kiesni, de milyen színvonalon játszhatnak a játékosok, azért vannak elképzeléseim. De érdekes az, hogy ugye Forma 1-es nagydíjakat Imolában tartottak hosszú ideig, és ezt hivatalosan San Marino nagydíjnak nevezték el, de igazából csak azért, mert hogy egy országnak nem lehet elvileg, vagy nem lehetett 2 nagydíja, hát valójában ez is egy olasz nagydíj volt, úgyhogy San Marinóban, főleg ott a Titánhegy tetején nem száguldoznak a Forma 1-es autók, ettől nem kell tartani, vagy ennek nem kell örülni. Ha ellátogatunk ide, egy nagyon szép erődöt láthatunk. A Titánhegy tetején ezt lefotózhatjuk, a mai napig nagyon éppen megmaradt, úgyhogy ez mindenképpen a látványosságok közé tartozik. Van benne egy fegyvertár, ahol megnézhetjük azt, hogy a régens kapitányok serege az vajon miként fegyverkezett fel, és milyen fegyverei voltak, és hát azt is látjuk, hogy a 749 méter magas Titánhegy tetején a várőrök miként öltöztek fel egykor, ma is egyébként úgy öltözködnek fel, hogy bizony érdemes fotót készíteni róluk, bár hozzáteszem, 2 várőr van általában, az egyik az mindig olyan, akivel lehet fotózkodni, a másik, aki tényleg őrzi a bizonyos részeket. De egyébként az is fura, hogy a rendőrség is vár kapitányság itt, és hogyha valaki valamit elkövet, ami nagyon ritka, akkor nem kalambószerű rendőr jön érte, hanem egy beöltözött várőr, és már az is egy látványos dolog. Ha valaki sétálgat a Titánhely tetején, akkor nagyon sok régi épületet talál, kastélyokat, gyönyörű kilátást, tehát hogyha valaki csak azért jön, mert szeretne néhány felvételt készíteni, akkor szintén megtalálja a számítását, mert gyönyörű pazar a panoráma, és nagyon érdekes maga a hely. Egyébként meg rengeteg a bolt, rengeteg a kis étterem, nagyon sok a régi épület, és a turistákból sincsen hiány. A fegyverboltról már meséltem, de a panoptikumot is érdemes megnézni. A szuvenírboltokban San Marinói bélyeget is vásárolhatunk, és mindenféle érdekes dolgot találunk még. Ugye a San Marinói várnak van 3 tornya, abból 2 meg lehet nézni. A leghíresebb a Guaita, és ez a legrégebbi, de van ezen kívül más is. 11. századi egyébként rövid ideig börtön is volt, aztán sokszor átépítették. A toronyból még komolyabb felvételeket lehet készíteni, és van egy 13. századi torony is, ami egy római erőd romjaira épült, és fegyvermúzeum működik benne, amiről már meséltem, az itt található. Ezek belépő díjasak egyébként, de hát nem túl nagy összegért nézhetjük meg ezeket. Aztán San Marinónak van egy szabadságszobra is, és utána onnan tovább sétálhatunk a várfalon, megnézhetjük a többi nevezetességet. Lényegében 1 óra alatt azért a legfontosabb látnivalókat bejárhatjuk, vagy fotókat készíthetünk. Van városháza, és van parlament is. Ezek már viszonylag újak, az 1800-as évek végén épültek, akár csak nálunk az András út, meg a Hősök tere, meg sok minden más, és bazilika is található itt. Ezek elég látványosak, és az olaszos stílus jegyei köszönnek vissza. Meg lehet nézni belülről is egyébként a parlament épületét, és előtte pedig fél óránként őrségváltás is van. A bazilika pedig egy neoklasszikus, nagyon szép épület, és nem túl díszített, de azért mindenképpen olyan, hogy megér néhány fotót. Arra vigyázni kell, hogy rövid nadrágban, újatlan trikóban nem mindig engednek be, azért erre ügyelni kell. Tehát a hosszú nadrág az szinte kötelező, hogyha templomokba is akarunk menni. Van egy San Marino állami múzeum, régészeti leletekkel, a szokásos törött korsó maradványokkal és minden más hasonló dologgal, de vannak azért érdekesebb szobrok, meg régi San Marinói pénzérmék, meg festmények. Nagyjából 30 perc alatt érünk San Marinóba egyébként Riminiből, úgyhogy nem egy nagy dolog ide eljönni, és mindenképpen megéri, már csak azért is, mert még egy országban voltunk, elmondhatjuk, hogyha ide eljöttünk. Parkolni nem könnyű, fönt nem mindig van parkolóhely, ugyanakkor van egy olyan rész, ahol le lehet tenni az autót, a Borgo Maggiore-ban leparkolhatunk, és innen libegővel felmehetünk a várhoz. Itt 3 parkoló is van, szinte biztos, hogy van hely, és 2 perc alatt a libegő felér San Marinóba. De ha bízunk abban, hogy van hely, vagy nagyon korán érkezünk, akkor megpróbálhatjuk a felső parkolók valamelyikét elfoglalni, és reménykedhetünk abban, hogy itt lesz majd parkolóhelyünk. Riminiben mehetünk csak el vonattal, úgyhogy busszal tudunk felmenni San Marinóba, vagy autóval, vagy libegővel, ezek az opciók vannak, tehát érdemes ide mindenképpen elmenni. San Marino környékét, hogyha meg akarjuk nézni, akkor nem csak a köztársaságot, hanem mellette, előtte a kisebb településeket is érdemes felkeresni, mert hogy pazar, erődök vannak itt, kellemes kis macskaköves utcáskák, gyönyörű muskát és házak. San Marino mellett lényegében több tündéri kis település is van. Itt van például San Leo, egy hangulatos középkori falu, ahol már most azt kell mondanom, hogy annyi turista van, hogy alig lehet beférni, ugyanakkor mégis szép, főleg a délelőtti időszakban, amikor a legtöbben strandolnak, akkor lehet azért romantikus sétákat tenni, és meg lehet nézni a híres erődöt is, ahová érdemes azért elmenni mindenképpen. Hölgyeim és uraim, hogy ha már San Marinónál tartunk, akkor azért van néhány érdekesség, például a Ferrari Múzeum, mert hogy a Ferrari-nak szentelt múzeum is van San Marinóban. 25 Ferrari modell látható itt, a Forma 1-es nagydíj modellje épp úgy, mint az utazások királya vagy királynője, a versenyek Ferrari-ja, és a Maranello Rosso Múzeum legnagyobb kiállítási területén talán ezek az autócsodák láthatóak San Marinóban, de van egy olyan rész, ahol Carlo Abarth munkásságát mutatják be, úgyhogy ilyen múzeum is van San Marinóban, de az érdekes tárgyakat is megnézhetjük. 100 extravagáns találmányt mutatnak be, ritkaságokat, érdekességeket, például 60 centi magas fapapucsot is lehet itt látni. Ennek az volt az értelme, hogy amikor Velencében komoly árvizek voltak, és egyébként mostanában is vannak, tehát jártam úgy a Szentmártéren, hogy bizony pallókat fektettek le, és azon kellett mászkálni. Szóval akkor csináltak ilyen fapapucsokat, hogy könnyű legyen a vízben is úgy menni, hogy a nadrágja a derékudosságoknak nem lesz vizes, és a világ leghosszabb körmeit is, amikor levágták, akkor múzeumban helyezték el, különleges szemüvegeket is lehet látni, és nagyon érdekes, hogy van egy 1913-as Ford autóbusz, a városközponttól távol lévő park, meg a múzeum között közlekedik, és akár ezzel is utazgathatunk itt San Marinóban. A tenger az 10 kilométerre van, de ezzel együtt gyönyörű látvány, hogyha a Titánhegy tetején vagyunk, és hogyha a tengerparti mulatozást már unjuk, akkor mindenképpen érdemes elmenni San Marinóba. Vannak sétautak is, meg privát sétautak is, erre is be lehet nevezni, és a világörökség részét képező Titánhegyen lévő erődöt is megnézhetjük vezetett túra keretében is. 2 órás borkóstolókat is hirdetnek a turistáknak San Marinóban, hogyha valaki szeretné a Titánhegy oldalában termesztett szőlőből készült vörösbort vagy fehérbort megkóstolni. Ugye van ilyen is és olyan is, mint már meséltem önöknek. Aztán lehetőség van az őrségváltás titkaival is megismerkedni, és van egy történelmi San Marinói olyan túra, ahol minden egyes történelmi időszakról valami furcsa sztori történetet mesélnek, és erre is be lehet nevezni. Ezeket olaszul, angolul, németül is meg lehet hallgatni. Magyarul nem, de magyar nyelvű prospektus, még amikor ott jártam utoljára, akkor volt San Marinóban, szerintem még most is van, mert azért a magyar turisták közül is nagyon sokan eljönnek ide San Marinóba. San Marino kirándulások bizony ilyen is létezik, mert hogy San Marino központjától pár percre van egy érdekes kalandpálya, ahol 30 különböző kalandpálya közül választhatunk. A fákra ösvényt függesztettek fel, és akár 30 méteres magasságban is próbálkoztattunk ezeknek a megmászásával. Gyaloghíd hálózatok vannak itt, van tibeti híd, kötélpályák, mászófal, és a bungee jumpingot is kipróbálhatjuk. Ez nem messze van San Marinótól, tehát sokan eljönnek ide kirándulni, úgyhogy nem csak a történelmi nevezetességek miatt érdekes San Marino környéke, hanem a kalandparkba is azért el lehet látogatni, hogyha valaki inkább ezt szereti. De ami kötelező, ha már itt vagyunk San Marinóban, az a Titánhegyre felkapaszkodni, megnézni a 3 tornyot, a régi erődöt, esetleg a fegyvertárat. Ha felvonulni szeretnénk, akkor azt is megtehetjük, és a kormányzati palotát is megtekinthetjük, a régens kapitányoknak a székhelyét is megnézhetjük. De hogyha csak egy jó sétálunk, iszunk egy kapucsinót, és megnézzük a fantasztikus kilátást, már megértjük, hogy miként lehetett ennyi ideig független San Marino, mert már látni fogjuk azt, hogy milyen az elhelyezkedése ennek a kis mini államnak. Mennyire érdekes az, hogy lényegében egy hatalmas hegy tetején vagyunk, jobbra-balra meredek sziklafalak, az egyik oldalában már, ami kevésbé meredek, ott szőlőlugasokat is találunk, és lényegében ez a központi rész rendkívüli módon védhető, és mondom, San Marino sok más területet is megszerzett a Malatesta családtól, úgyhogy ezeken a helyeken lehet szó egyáltalán mezőgazdaságról, ezeken a helyeken vannak még szőlők, ezeken a helyeken termesztenek még mindenféle finomságot, úgyhogy San Marino azért nem annyira nagyon pici, mint mondjuk a Vatikán, tehát 60 négyzetkilométernyi, de attól még azért nyilván pillanatokon belül be lehet járni, be lehet sétálni, de azért már lehet például 15 foci csapata, ugye 7 első osztályú foci csapat van, meg 8 másodosztályú foci csapat van San Marinóban, vannak focipályákra is helyek, vannak múzeumok, vannak közlekedési eszközök, a régens kapitányoknak vannak ugye várőreik, és ez jelenti lényegében a hadsereget is. Tehát a San Marinói hadseregbe még a lándzsás fegyver, meg a kard, az a szuronyos puskával együtt még mind hivatalos felszerelés. Hát nyilván légierőről, meg hasonló dolgokról nem mesélhetünk, úgyhogy a San Marinói fegyveres erők azért ma már nem biztos, hogy meg tudnák védeni a Titán hegyet, hogyha valaki el szeretné foglalni, de hát senki nem akarja már elfoglalni, hiszen lényegében ez egy történelmi örökség, a világörökség része, az épület tömb, de a világörökség része talán az a hagyomány is, hogy San Marino köztársaság, és vélhetően meg is fog maradni majd köztársaságnak az elkövetkezendő időszakban. Mint említettem, nagyon sokan Olaszországból ide költöznek, nyugodt az élet, bűncselekmény szinte alig van, a legutóbbi bűncselekmények is mind szerelemféltésből adódtak, tehát a házaspárok egymás közötti torzsalkodásai vezettek oda, hogy sérülés is történt, lopás szinte minimális, úgyhogy biztosak lehetünk abban, hogy itt megmaradnak a zsebünkben, a pénztárcákban a pénzek, úgyhogy ebből a szempontból is teljesen nyugodt a település, és hát a nyugodtság az az éjszakai életre is azért jellemző, tehát nincsenek olyan bulik, mint Riminiben, nincsenek olyan diszkók, ahol hajnali 2-kor, meg 3-kor még robhatjuk, de azért vannak szórakozó helyek, de hogyha valaki igazán bulizni akar, akkor térjen vissza a Riminibe, 20 perc alatt oda lehet érni. Úgyhogy vannak szálláshelyek San Marinóban, tehát ezek közül is lehet válogatni, de a legtöbben ott vannak a tengerparton, és feljönnek egy teljes napra, vagy akár egy délutánra San Marinóba. Egy napot bőven el lehet tölteni, tehát hogyha ideérkezünk a délelőtti órákban, akkor fönt még valószínűleg kapunk is helyet, vagy lent, és akkor a libegő élménye is plusz egy kalandos dolog. Megnézhetjük a múzeumokat, ehetünk, ihatunk, megkóstolhatjuk a finom borokat, elmehetünk egy bortúrára, megnézhetjük a fegyvertárat, fotókat készíthetünk a pazar kilátásról, aztán megnézhetjük még az őrségváltást, a palota épületét, és aztán lemehetünk a libegővel az autóhoz, és akkor lehet, hogy még a naplementénél egy fürdés belefér majd Rimini környékén, vagy ott, ahol éppen lakunk, vagy Katolikánál, mert Katolika mellett is nagyon sok magyar lakik egyébként ilyenkor a nyári szezonban. Úgyhogy San Marinót ne hagyják ki, bár Velence nyilván az a nagyobb volt, erősebb volt, hatalmasabb volt, nagy köztársaság volt, tehát ilyen szempontból Velencében jóval több az épített örökség, de San Marino a Titánhegy teteje egy olyan csodás miniállam, hogy ha valaki eltölt itt egy napot, akkor azt fogja mondani, hogy mesés élmények részese volt. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. Segítőtársam Garai Bendegúz nevében köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. A mai műsorban elvittem önöket Rimini környékére, megnéztük a hatalmas nagy homokfővenyeket, megnéztük a lidókat, a beach klubokat, bridge klubokat itt Rimini mellett, megnéztük, hogy hogyan lehet fürödni, nyugágyat bérelni, mit érdemes este csinálni, milyen nevezetességek vannak itt. Történelmi túrára is elvittem önöket, aztán pedig San Marinóban indultunk, és a régens kapitányok által uralt, de a mai napig köztársaságként működő mini állam, azt hiszem, hogy mindannyiunk szívét megnyerte egy kicsit. Hölgyek, urak, további kellemes hétvégét kívánok, búcsúzik a műsorvezető, Kis Róbert Richárd, viszonthallásra!